az Úr mondja, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 77. Zsoltárunkat keressük meg, és az első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk elején. 77. Zsoltárunk így kezdődik, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 274. dicséretünket. 274. énekünket énekeljük mind a 4 verszakával. Így kezdődik ez a dicséretünk. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, azt csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéje most János evangéliumából hangzik hozzánk, a harmadik rész első 21 verséből. Mivel ez kicsit hosszabb ige szakasz, ezért foglaljuk el a helyünket, és így figyeljünk Isten szavára. János evangélium a harmadik részének első 21 versében a következőket olvashatjuk. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő szavát életünkben, s mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói cselekvői is. Most hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádságban az ő beszédére. áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, most ezen a vasárnap délelőtti Isten tiszteleten is azért, hogy a valóság sokkal több annál, mint amit a szemünkkel láthatunk. Köszönjük neked, hogy te kész vagy megnyitni a lelki szemeinket, hogy megláthassuk a valóságnak a láthatatlan részét is. Köszönjük, hogy van út számunkra a te országodba, hogy elkészítetted ezt. Köszönjük, hogy beléphetünk oda, hogy ezért adtad, ezért küldted el Jézus Krisztus ide a földre, ezért szenvedett és ezért halt meg ott a kereszten. Köszönjük, hogy mi is polgárai lehetünk a te országodnak. Köszönjük, hogy ezért szólítasz meg bennünket. A lelkünkre akarsz beszélni, hogyha mi kívül vagyunk a te országodon, akkor lépjünk be oda. Hogyha pedig kegyelmedből már valóban ebben az országban élhetünk, kettős állampolgárok lehetünk ebben az értelemben, akkor folytassuk az életünket úgy, hogy sokkal jobban látszódjon ez rajtunk, hogy igazán örülni tudjunk ennek, és felszabadultan a te békességeddel a szívünkben végezzük mindazokat a feladatokat, amelyeket te ránk bízol. Így kérünk áldást most, Urunk, ige hallgatásunkra, rád figyelésünkre, erre a mai Isten tiszteletünkre. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Isten beszédének hallgatására készülve a 234. dicséretünknek a második verszakát énekeljük el. 234. énekünk második verszaka így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Isten beszéde az előbbi ige szakasz mellett még Lukács evangéliuma 6. fejezetéből, a 43. verstől kezdődő szakaszból szól hozzánk. Ez utóbbit olvasom most, tehát Lukács evangéliuma 6. részének 43. versétől a 46. versig terjedő szakaszát. Jézus Krisztus mondja, nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jókincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultikban a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Életünknek biztos, hogy vannak olyan pillanatai, amikor megállva elgondolkozunk egy kicsit azon, hogy egyáltalán mi haszna van annak, hogy itt vagyunk ezen a világon. Úgy is fogalmazhatnám ezt, és akkor már a Szentírás szavait használom, hogy van egy gyümölcse az életemnek. És mi keresztény emberek ezt a kérdést még tovább bővíthetjük azzal, hogy van-e Istennek tetsző gyümölcse, tehát igazi gyümölcse az életemnek. De hát hogyan teremhetünk mi egyáltalán Istennek tetsző gyümölcse? Ezt érthetjük meg Nikodémusnak a történetéből, abból a történetből, amely János evangéliuma a 3. fejezetéből hangzott hozzánk. Az új szövetségnek különös alakja Nikodémus, már csak azért is különös, hiszen ő az, akit arról ismerünk, akik ismerjük, hogy éjszaka kereste meg Jézust. Megtudjuk azt is a Szentírásból róla, hogy buzgó farizeus volt. De hát mit is jelentett farizeusnak lenni? Kik voltak ezek a farizeusok? Azok csoportja volt Jézus korában, amikor ő itt járt a földön, akik nagyon komolyan vették a hitüket. Éjjel-nappal azon igyekeztek, hogyan lehet még tökéletesebben teljesíteni azt, amit Isten elvárt tőlük. Buzgón tanulmányozták Mózes 5 könyvét, s rendre új törvényekkel részletezték. A farizeusok inkább megsebezték magukat, csak ne vétkezzenek az Úr ellen. Az Isten törvényében többek között ott van az is, hogy szenteld meg a szombatot, és ők szinte kiszámolták azt, hogy milyen mozdulatot lehet egyáltalán tenni, aztán eljutottak egészen ilyenekig, hogy két kézzel már nem volt szabad szombaton csomót kötni, mert az munkavégzés, egy kézzel azonban igen. Mi, ma élő emberek, talán mosolygunk már ezen, de értsük meg a szándékot, a gondolatot, amely emögött húzódott, és bár lenne ennyi igényesség bennünk, hogy mindenben azt tenni, amit az Úr akar. Csak hogy mégis emögött, ahogyan ők próbálták teljesíteni az Úrnak az akaratát, volt valami félelem. Jaj, nehogy elroncsak valamit. A farizeusmus másik vonása az volt, hogy olykor bizony büszkék és kevélyek is voltak magukra, hogyha sikerül Isten akaratát szépen teljesíteniük. Jézusnak volt is vitája velük. Most hát ehhez a csoporthoz tartozott Nikodémus, akiről olvastuk ezt a történetet, akinek tehát ezekből állt az élete eddig. És aztán megjelent Jézus Krisztus itt a földön, és Nikodémus is hallott Jézusról, különösképpen is két cselekedetét érdemes ezzel összefüggésben megemlíteni, amelyekről itt János evangéliumában olvashatunk, ahonnan a bibliai szakaszunk is való. Az egyik a kánai csoda, amikor Jézus Krisztus elment egy menyegzőbe, és a vizet borrá változtatta. hallról a Nikodémus. S lám-lám, itt egy ember, aki életpárti. Jön az Isten nevében, és örömpárti. És ezt az örömöt meg akarja osztani az övéivel. Egy hatalommal tanító rabbi, aki pártolja az ember ünnepét. A másik esemény, amelyre minden bizonnyal fölfigyelt Nikodémus, az a templom megtisztítása volt, ahogy olvashatjuk itt János evangéliumában. Jézus Krisztus bemegy a jeruzsálemi templomba, és kiűzi onnan azokat, akik ott kereskedtek, állatokat árultak. Nyilván a mi fülünk számára megbotránkoztató az, hogy egyáltalán állatok voltak ott a templomban, de hát tudjuk, hogy az áldozatok bemutatásához szükség volt az állatokra, és aki nem tudta otthonról hozni magával, az ott vásárolhatta meg. Jézus kiűzi ezeket a kereskedőket az állataikkal együtt, hiszen az Isten háza az az imádság háza, és mit tettetek az imádság házából, mivé lett az imádság háza, mondja Jézus. De van itt még valami Jézus tettében, amiről kevésbé szoktunk beszélni. Ezzel a cselekedetével igazából már azt is jelzi, hogy nincs szükség több áldozatra, mert ő maga lesz az áldozat. Isten maga ad áldozatot az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Az a Nikodémus tehát, aki abszolút precízen akarta a törvényt, az Isten rendelkezéseit megélni, azt látta, hogy jön valaki, aki radikálisan hozzányúl a templomi istentisztelethez, aki egészen másként él és cselekszik. És minden bizonnyal ez a feszültség, amely ennek nyomán támad benne, viszi őt Jézushoz. Ki vagy te? Ki ez a Jézus? Hát hogy jössz te ehhez egyáltalán? Beleütköztem valamibe, és nem tudom a helyére tenni. Látok valamit, és nem tudom földolgozni. Ez az értetlenség teszi őt nyugtalanná. Bár lennénk ebben is olyanok, mint ő, vajon mi mit teszünk azokkal az élményekkel, azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket nem tudunk feldolgozni? Van az énekes könyvünkben egy ilyen énekünk, ilyen éneksor. Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál. Mit teszünk akkor, amikor ilyen kérdéseink vannak? Amikor nem tudjuk elfogadni a sorsunkat, mit kezdünk a magunk zűrzavaraival? Nikodémus egyenesen Jézushoz ment. Átlépett minden formát, szokást, keretet. Szinte ezek most nem érdekesek, mert az a fontos, amit Jézus mond. Ki vagy te, Jézus? Én érteni akarlak téged, és tőled akarom tudni, hogy hogyan lássam az életemet. Nikodémusnak a társadalmi kereteket, az időbeli kereteket kellett átlépnie, akkor, amikor ment Jézushoz. Én nem tudom, hogy kit migától, hogy így menjen Jézushoz. Eddigi tudása, vélekedése, eddigi életformája. Isten igéje most arra szabadít fel bennünket, hogy menjünk szinte ilyen szent gátlástalansággal az Úr Jézushoz, és ne hagyjunk neki békét. És azt látjuk a történetből, hogy Jézus elfogadja ezt az illetlen, ezt a tolakodó szomjúságot, amivel Nikodémus érkezik oda hozzá. Elfogadja most is. Hiszen, hogyha az új szövetséget, az evangéliumokat olvassuk, akkor azt láthatjuk, és rácsodálkozhatunk erre, hogy Jézus hányszor volt úgy, hogy éhes volt, fáradt volt, vagy valami más tervezettel, más szeretett volna csinálni. Olyan is volt, hogy gyászolni akar, de jöttek hozzá az emberek, és ő mindent félretett. Jézusnak fontos volt ez a Nikodémus is, és fontos a nyugtalan, az értetlenkedő, a tanácstalan ember. Fontos a mi kérdésünk, a mi feszültségünk. Találkoznak hát Jézus és Nikodémus. És a beszélgetésük az újjászületésről szól. Mi is az újjászületés? Nikodémus eddigi élete, már mondtam azt, hogy amellett, hogy igyekezett az Isten rendelkezéseit pontosan megtartani, azért félelemben is telt. Ott volt a buzgóság mögött a félelem. Jaj, ha valamit elrontok. Jaj, ha valamit nem úgy teszek, ahogyan az Isten mondta. Mi lesz akkor? Eltaszít az Úr magától. És mi történik most, amikor ott vannak egymással szemben, amikor beszélgetnek? Azt történik, hogy Jézus Nikodémus létezésének az alapélményét, az alapértelmezését cseréli ki. Ebben a beszélgetésben Jézus Nikodémus kimozdítja mindabból, ami addigi élete volt. Kicseréli az életlátását, Isten látását, a maga látását, tehát ahogyan addig saját magára tekintett. És pontosan ez az újjászületés. Az életünk alapjának kicserélése. Gyökeres megváltozása. Az újjászületés fogalma kicsit titokzatos. Ezt talán mindnyájan érezzük. Ma is nehezen értjük meg, hogy mit is jelent ez. Spurgeon, a 19. század nagy ige hirdetője, ezt írta az újjászületésről. Az újjászületés természet feletti, de csöndes folyamat. Erődítések lerombolása, de a föld nem remeg bele. Egy templom felépítése, kalapácsütés hangja nélkül. Az újjászületés a nap fölkeltéhez hasonlít. Hason a szó nélkül jön létre, de szárnyai alatt csodák rejtőznek. Vajon ismerőse nekünk ez a csöndes átformálódás, ez a hangtalan földrengés, ez a zajtalan és mégis elementáris építkezés? Legyen áldott az Úr, ha ez ismerős, ha átéltük már ezt a fundamentum cserét, hogyha a félelmek helyett öröm és világosság, kivirulás és szabadság született. És hogyha ez hiányzik, akkor legyen ez a mai nap Jézus megszólításának kezdete. Mire várnánk még? Kezdje meg bennünk az Úr az átalakítást itt és most. Jézus azt mondja Nikodémusnak, szükség néktek újjászületnetek. Bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ezzel Jézus két dolgot mond. A gyökeres alapcserének két összetevője van, a víztől születés és a lélektől születés. Mit jelent ez? Egyfelől a keresztségre utal, Arra, ahogyan Jézus Krisztus idejében keresztelkedtek, meg ahogyan látjuk ezt magánál keresztelő Jánosnál is, amikor az emberek mentek oda a Jordán folyóhoz. Egy tudatos, nagyon határozott, világos döntés volt az. Az ember döntése és hitvallása. A víz alá merülés, ahogyan akkor kereszteltek ott, az azt jelentette, az volt benne az a vágy és az a kérés, az az elhatározás, hogy minden istentelenség halljon meg bennem. Nem akarok több istentelen gondolatot, érzést, szót, mozdulatot, tekintetet az életemben. Nem akarom az életemet a magam feje után járni. Nem akarok tévedések, szorongások közt élni. Nem akarok reménytelenül nézni szembe a halállal és a szenvedéssel. Én mást akarok. Azt akarom, hogy mindez meghaljon, mindez elvesszen. Vedd el tőlem mindenem, akár gondolat, akár életérzés, vagy bármiféle értékrend, ami nem visz feléd, Úr Jézus Krisztus. Egyedül csak az Úrra nézek. És ahogy a vízből kiemelt ember azt élte át a testén, a bőrén, hogy odaveszett minden, ami kosz, szenny volt az életében. Hát valahogy így történjen ez velem is. Tehát víztől születni, megkeresztelkedni a keresztelő János kerességével, nagyon tudatos döntése volt az embernek. Ezért olvashatjuk azt ott, hogy bűnvallás után keresztelte meg János a hozzámenő embereket. Azt is hallottuk azonban itt Nikodémus történetéből, hogy Jézus ezt összekapcsolta egy ószövetségi történettel. Arra a történetre utalt, amelyről a pusztai vándorlás történetéből olvashatunk, amikor Mózesnek egy póznát kellett felállítani, amelyen egy érckígyó volt, és akik arra föltekintettek, azokat ugyan megmart a kígyó, vagy megmarhatott, de ha föltekintett rá, akkor életben maradt. Ezt a történetet emlegeti itt Nikodémusnak Jézus, és azt mondja, hogy neki is így a keresztre kell felemeltetnie. Itt arról beszél Jézus, hogy ember, te akarhatsz, te igyekezhetsz, és akarj, és igyekezz is, de ez kevés. Viszont Jézus elénk jön, az igyekezetünk elé jön. Ő ott van minden megbotlásunk mögött, és kínálja a mentséget. Akarj hát, ember, menekülj oda a kereszthez. Ez a te dolgod, de én jövök. Jövök eléd, jövök feléd. Így van hát együtt a mi részünk, az ember része, és a Krisztus szándéka miértünk, a mi üdvösségünkért. És ezután mondja Jézus, hogy szükség néktek újjászületni víztől és lélektől. Vagyis az újjászületésnek megvan a maga emberi oldala, és megvan egy semmihez sem hasonlítható isteni oldala. Az Úr szándéka, az Úr tette. A felséges Isten mozdulata, Jézus cselekvése értünk. Ez a Szentlélek munkája bennünk. A Szentlélek munkája, hogy az emberi szándékot beteljesítse, hogy megajándékozzon valóban megújulással bennünket. Olykor szokták ezt az igét úgy magyarázni, hogy az embernek semmit sem kell tenni a saját szabadításáért, illetve szabadulásáért, mert a lélek fúj, ahová akar. Nem lehet szembeállítva kijátszani ezt a kettőt, ami akarásunkat, és azt, hogy ő jön, és adja a szent lelkét. Együtt igaz a kettő. Ami mostani igenünk, amelyet mondunk neki, és az ő rég eltervezett és eldöntött igénye. Van úgy, hogy néha alig fúj a szél, és azt gondoljuk, hogy az Isten tétlenkedik. Mert nem jön az az elsöprő nagy vihar, amit pünköstkor, az első pünköstkor éltek át a tanítványok. De hát aki ült már csöndben, és figyelte önmagát is, meg azt is, ami körülötte történik, tudja, hogy még egy bezárt szobában is mozog a levegő. Aki kitette már magát annak, hogy érezze a fuvallatot, az fölfedezte, hogy a lélek, a szent lélek akkor is van, akkor is munkálkodik, hogyha nem sebesen zúgó szélként érkezik, hanem csöndesen. Lehet, hogy úgy látjuk, egyházunk, gyülekezetünk, vagy a magunk személyes életében ilyen szélcsendes időket élünk. De azért ne féljünk, mert van szél, azaz Isten szent lelke munkálkodik. Kérjük hát Istent, hogy tisztítson ki, újítson meg az életünkben, és adjon nagy megtisztulásokat. Amikor Krisztusra rácsodálkozunk, benne erősödünk. De a szélcsendesnek tűnő időben is szabad kitenni a szívünket, az arcunkat, az egész lényünket neki, azaz odaengedni magunkat. És amikor majd ő úgy gondolja, akkor hozhat tisztító szeleket, és elkezd majd fújni nagy erővel a szél. Csak hozd magad, add magad, és ő jön feléd. Ahogyan megtapasztalhatta ezt Nikodémus is, ahogyan megtapasztalhatták azóta már nagyon sokan. És amelynek nyomán aztán igazán gyümölcstermővé válhat az életünk, vagyis Istennek tetsző módon fogunk tudni élni. Istennek tetsző cselekedeteket fogunk tudni valóban végrehajtani az ő dicsőségére. Adjuk hát magunkat, engedjük hát magunkat, és így kérjük, hogy jöjj el, Szentlélek, Úristen. Ámen. A 312. dicséretünket keressük meg. 312. énekünknek énekeljük a 3. és 4. verszakait. A 3. verszaka így kezdődik. Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megállt. Thank you. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy azt olyan jól tudjuk, hogy házépítésnél mennyire fontos az alap. De mennyire nem figyelünk igazából arra, hogy a saját életünket mire építjük. De köszönjük neked, hogy te újra és újra megállítasz bennünket. Köszönjük, hogy most is ezt élhetjük át. Köszönjük, hogy itt lehetünk a házadban, hogy szóltál hozzánk. És hogy fölteszed ezt a kérdést nekünk. Vajon a mi életünknek milyen alapja van? Olyan alap, amely viharálló, amely a halál és az utolsó ítélet viharát is kibírja. Ó, bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha még talán nem is igazán gondoltunk ebbe bele. Még annak ellenére sem, hogy itt voltunk már a te házadban sokszor. De köszönjük, hogy nem engedsz így tovább menni. És köszönjük, hogy miközben próbálsz ráeszméltetni bennünket arra, hogy hogy is van ez az életünkben, aközben megmutatod azt az alapot is, amelyre érdemes építeni az életünket. Köszönjük neked, hogy így állítottad most elénk az Úr Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, így állítottad elénk a te ígédet, az írott igét is, és a Jézus Krisztusban testté lett igét, az igét. És köszönjük, hogy szabad nekünk erre építenünk az életünket, sőt, erre biztatsz bennünket. Köszönjük, hogy te mindent megtesztél ezért. És köszönjük, hogy te nem felületes munkát végeztél. Hiszen pontosan az, hogy arra hívtad fel a figyelmünket, hogy milyen alapja van az életünknek, az is ezt jelzi. Téged nem lehet becsapni azzal, ami a felszínen van. Ó, pedig hányszor próbáljuk megtenni még veled is. Segíts nekünk most, Urunk, hogy hadd tudjunk rácsodálkozni így arra, amit te kínálsz. És hadd tudjuk az életünket egészen rád építeni. Kérünk téged, hogy szent lelked által így munkálkodj bennünk, hogy fújjon ez a csodálatos szél itt közöttünk is, és segítsen ebben nekünk. Urunk, kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy senki ne menjen el innen úgy, hogy az életét nem rád építette. És jöjj velünk a hétköznapjainkban is, és kérünk téged, hogy légy velünk munkáinkban is, légy velünk otthon, családtagjaink között, járva kelve is, légy velünk a te áldásoddal és kegyelmeddel. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a betegjeinkért, köszönjük a gyógyulásokat neked, és kérünk, hogy te légy azokkal, akik még betegágyhoz vannak kötve, vagy kórházban vannak. Segítsd őket, hogy rád tudjanak tekinteni, ad nekik a te békességedet. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azokért is, akik most a gyászterhe alatt roskadoznak. Könyörülj meg rajtuk is, hiszen hozzájuk is, feléjük is hangzik a te szavad. Hívj engem segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Segítsd őket, hogy tudjanak beléd kapaszkodni, hitük kezét beletenni a te kezedbe. Erősítsd őket, vigasztald őket, adj gyógyírt a sebeikre. Maradj mindnyájunkkal, kérünk, egy házaddal, a kis népünkkel. Könyörülj meg a magyar népen, hogy mind többen megláthassanak téged, és mind többen el tudjanak indulni feléd. És akkor ők is átélik a csodát, hogy te várod őket, hogy te közeledsz feléjük. És ebben a találkozásban megtalálhatják a helyüket, a békességüket, mindazt, ami annyira hiányzik nélküled az életünkből. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Folytassuk imádkozásunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság elmondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a további gyülekezeti alkalmainkra is, így már ma délután 4 órára is szeretettel várjuk vissza mindazokat, akikkel együtt imádkozhatunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk ügyeiért, betegjeinkért. Tehát délután 4 órától lent a gyülekezeti helyiségünkben imaórát tartunk. Hétfő este 6 órától istentisztelet lesz, kedden 6:30 kezdettel bibliaiskolánkat tartjuk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 5 órától a gyermekek számára konfirmációi előkészítőt, 6 órától ifjúsági bibliaóránk lesz, 7 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára tartunk gyermekórát. A presbiter testvéreket hívom holnap estére még, az istentisztelet utánra, 7 órától ugyanis gyűlést tartunk. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom, hátul találjuk meg, és ott olyan könyveket, amelyek segítenek nekünk abban, hogy megismerhessük az Urat még jobban, és hitünkben erősödhessünk. Az elmúlt héten több alkalommal is meg kellett állnunk ravatal mellett, így elbúcsúztunk Pintér Sándorné Barak Zsuzsannától, aki 1923. november 20-án Hajdúböszörményben született, és ezesztendő január 2-án Budaörsön hunyt el. Búcsúztunk Lévai Antaltól is, aki 1922. október 6-án Püspökladányban született, és ezesztendő január 6-án Budaörsön hunyt el. Az elmúlt napokban kísértük utolsó földi útjára Zölde Gézáné Tőzsér Ilonát is, aki 1915. június 8-án Fogarason született, és ezesztendő január 2-án Török Bálinton hunyt el. S ugyancsak most búcsúztunk az elmúlt héten Petró Tibortól, aki 1959. március 18-án Budapesten született, és 2006. december 26-án Budapesten hunyt el. Az Úr Jézus Krisztustól kívánunk minden gyászoló testvérünknek békességet, erőt és vigasztalást. Most pedig a 464. dicséretünket keressük meg. 464. dicséretünknek az első 4 verszakát énekeljük. Így kezdődik ez az énekünk. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Első 4 verszakát énekeljük tehát, a 4. majd fennállva. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk. Viszontlátásra!